Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 23. Zsoltár első versét énekeljük. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik, az Úr én nékem őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva folytassuk megkezdett Zsoltárunkat, a 23. Zsoltár második és harmadik versét énekeljük, ha a halál árnyékában járnék is. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére. A Jakab apostol levele első részének első 18 versében van megírva. Tehát Jakab apostol levele első rész első 18 versében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre készül lélekkel leülve hallgassátok meg. A Jakab levele első rész első 18 verséből így szól a mi Urunk igéje. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a két lelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, újból együtt vagyunk a te nevedben, itt a templomban, és otthon, a képernyő előtt, elcsendesedve, és várva azt, hogy a te ígéd megszólít minket, mert szent lelked által érthetővé tudott tenni ezt a régen leírt igét, amely viszont ma is élő módon munkába veszi a szívünket. Szükségünk van arra, hogy ne emberi szó hangozzék csupán, hanem a te élő igéd szólítson meg minket, hogy kérdéseinkre választ kapjunk, hogy veled közösségbe legyünk, hogy elmondhassuk mindazt, ami a szívünkben van, örömünket és bánatunkat, hálaadásunkat és kéréseinket. Köszönjük, hogy te mindenről tudsz már jó előre, és azt is tudod, hogy kinek milyen gondja, problémája van, amelyre egyedül te tudod a megoldást. Add, hogy most is erősödjünk hitünkben, a veled való kapcsolatunkban. Add, hogy a veled töltött idő áldással lehessen mindannyiunk számára. Legyen a te igéd és lelked áldása mindannyiunkkal. Amen. Az ige hallgatására készülve a másik énekeskönyvből a 746. ének harmadik versét énekeljük. A 746. ének harmadik verse így kezdődik. Küzdelmek közt, próbák alatt kegyelme van velem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Jakab levele első részének második és harmadik versében. Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Kedves testvérek, most a nyáron Isten segítségével egy új szövetségi levél tanulmányozásába kezdünk bele. Jakab leveléről sokféle vélekedés hangzott már el, és némelyek úgy vélik, hogy ellentmondásban van Pál apostol leveleivel. Nem mindegy ugyanis, hogy hit által vagy cselekedetek által van üdvösségünk. És míg Pál a hit fontosságát hangsúlyozza, Jakab a cselekedetekét. Pál világosan leírja, hogy kegyelemből hit által van üdvösségünk, nem cselekedetek által. Jakab pedig arról ír, hogy fontosak a jó cselekedetek, mert a hit halott cselekedetek nélkül. Elsőre úgy tűnik, hogy ez a kettő ellentmondásban van egymással, valójában mégsem így van. Ha én a bűneimre elfogadom hit által az Isten kegyelmét, Jézus Krisztus megváltását, és tudom, hogy örök életem van, akkor úgy meg fogok benne gyökerezni, hogy gyümölcstermő életem lesz, teremni fogom a lélek gyümölcsét, és ezek a cselekedeteimben fognak meglátszani. Kegyelemből hitáltal van üdvösségem, nem cselekedetekből, de a cselekedetekben fog meglátszani, megmutatkozni, hogy én az Isten útját járom, őt követem, és ezért fontos, hogy látszódjon az életemen, hogy én az Úré vagyok, és hogy Szent Lelke által engem is az ő útján vezérel. Ki is volt ez a Jakab, akinek a levele bekerült az új szövetségbe? Azt gondolnánk először, hogy az a Jakab apostol, vagy Jakab tanítvány, aki Jézus legszűkebb tanítványi köréhez is hozzátartozott, a Zebedeus fia, a János testvére, akit Jézus a halászháló mellől hívott el. Mégsem lehetett ő a levél írója, mert őt már nagyon korán kivégeztette Heródes király karddal, és ő vértanú halált halt, ő nem lehetett ennek a levélnek az írója. Viszont van egy másik Jakab, az Úr testvére, ahogy őt Pál nevezte a Galata levélben, Jézus Krisztus vér szerinti féltestvére, hogyha szabad így mondani, József és Mária gyermeke. Ő sokáig nem hitt Jézusban, nem hitte, hogy ő az Isten fiaként érkezett erre a földre, és hogy ő a mi megváltunk és üdvözítünk. Ő még ott volt azok között, akik Jézust meg akarták állítani az ő munkájában. Emlékszünk arra a történetre, amikor Jézus anyja és testvérei ki akarták hozni őt a házból, és Jézus azt mondta, hogy nem ők az én anyám és testvéreim, hanem akik az én mennyei atyám akaratát cselekszik. Később azonban Jakab is hitre jutott, Jézus megjelent neki feltámadása után, és Jakabot már ott látjuk a jeruzsálemi gyülekezetben, mint oszlop apostol. Ő szólalt fel a jeruzsálemi gyűlésen, amikor a pogány keresztjének kérdése is előjött, és ő segítő módon szólt hozzá, és szerepe volt abban, hogy az Isten országának az ügye már a kezdetén jó irányt vehessen. Jakab most mégsem arra hivatkozik itt a levelének az elején, hogy ő Jézusnak a testvére, hanem úgy mutatkozik be, hogy az Úr Jézus Krisztus szolgája, rabszolgája, és ez számára sokkal fontosabb, hogy Jézus Krisztus szolgálatában áll, mint hogy rokoni kapcsolat fűzni Jézus Krisztushoz. És itt az első mondatból az is kiderül, hogy kiknek írta Jakab a levelét. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. A levelet tehát nem egyetlen gyülekezetnek írja, mint ahogy Pál apostol a legtöbb levelét írhatta, nem egy helyre címezte, hanem mint egy körlevelet fogalmazta meg ezt a levelét, és elsősorban azoknak a zsidókból lett keresztényeknek szánta, akik szétszórtságban, diaszpórában, szorványban éltek Izrael területén kívül. És úgy elgondolkoztam azon, kedves testvérek, hogy ez a vírus helyzet minket is egy kicsit szétszórtságba kényszerített. Még itt a templomban is távolságot kell tartanunk egymástól, arról nem is beszélve, hogy 3 hónapon át csak virtuális közösségben lehettünk egymással. Nem élhettük meg a közösség látható valóságát, az úrvacsora közösségét, és nagyon vágyódunk arra, hogy már egészen szabadon, félelemtől mentesen, maszk nélkül ugyanúgy örülhessünk egymásnak, mint korábban, és bízunk abban, hogy Isten ezt is el fogja hamarosan hozni. A szétszórtságnak, az elkülönülésnek van egy nagy veszélye, és ezt már Jakab apostol is látta és érzékelte. Azok ugyanis, akik kisebbségben vannak, ki vannak téve a többség hatásának, könnyen átveszik azokat a szokásokat, amiket a többség képvisel. Rendszeresen hallunk a határainkon túl élő magyar testvéreinkről, akiket segítenünk, bátorítanunk kell azért, hogy meg tudjanak maradni a magyar nemzet tagjainak. Ugyanígy a hitben élő keresztjének is, akik más gondolkodású emberekkel vannak körülvéve, ki vannak téve olyan hatásoknak, amit a körülöttük élő másfajta gondolkodású, más hozzáállású emberek hatása jelent számukra. Én nagy szeretettel ajánlom a testvéreknek elolvasásra Dániel könyvét az Ószövetségből, ahol jó példáját láthatjuk annak, hogy hogyan lehet felvállalni idegen környezetben is az Istenhez tartozásunkat, és hogy milyen fontos az, hogy az Istenfélő emberek tartsanak össze, maradjanak élő kapcsolatban Istennel és egymással. Jakab levele is egy ilyen bátorító üzenet, méghozzá nem csupán elméleti, hanem gyakorlati vonatkozásban is. Tele van felszólításokkal, gyakorlati útmutatásokkal. Mintha Jézus hegyi beszédének a kifejtését, gyakorlati megvalósítását tárgyalná 5 fejezeten keresztül. Szól arról, hogy hogyan éljünk a kísértések között, hogyan hallgassuk az igét, ne legyünk személyválogatók, a hitünknek legyenek látható gyümölcsei a cselekedeteinkben, vigyázzunk a nyelvünkre, legyünk bölcsek, alázatosak, türelmesek, és az imádságban legyünk kitartóak. Csupa gyakorlati útmutatás a hívő életre nézve. És mindjárt itt a levele elején a lelki élet egyik legkényesebb és legizgalmasabb kérdésébe vág bele az apostol, amikor a kísértésekről szól. Méghozzá egy meghökkentő mondattal indít: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Hát hogyan örülhetünk mi a kísértéseknek? Annak örüljünk, hogy valaki vagy valami rosszra csábít, és el akar téríteni a hittől? Mert amikor a kísértés szót halljuk, mindjárt erre gondolunk, ahogy az igében is hallottuk, a felolvasott igében, mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Hát ez inkább kétségbeejtő, mint örvendetes, hogy a kísértésből, a kívánságból bűn lesz, a bűn pedig halált nemz. Miért mondja mégis az apostol, hogy örüljünk annak, ha különféle kísértések érnek bennünket? Nyilván nem a kísértéseknek magának kell örülni, hanem annak, amit a kísértések okozta helyzetek jelentenek a hitünk számára. Kísértések azokat az embereket érik, akik már a jó úton vannak, akik a pokolba vezető úton, a széles úton járnak, azokat nem fogja a kísértő másfelé téríteni, másfelé csábítani, csak azokat, akik megtalálták a jó utat, a helyes utat, és azoknak próbál akadályt gördíteni az útjukba. Ha hitünk próbára van téve, ha nem várt akadályok nehezítik életünk útját, ez annak a jele, hogy a jó úton, a keskeny úton járunk, és harcoljuk a hit harcát. Ettől nem kell nekünk kétségbe esnünk, sőt, inkább örülhetünk, mert nem vagyunk egyedül, nem kell, hogy elbukjunk, nem kell, hogy vesztesen jöjjünk ki ezekből a próbákból, kísértésekből, sőt, győzhetünk Jézus Krisztussal. Mi is a kísértés? Olyan helyzet, amikor döntés előtt állunk, és választanunk kell a jó és a rossz között. És vagy a vágyainkra és kívánságainkra hallgatunk, vagy pedig arra, amit Isten nekünk megmutat. Gondoljunk az első emberpárra. Ott a kísértés arról szólt, hogy a kert egyik fájáról, a jó és rossz tudásának a fájáról nem ehettek, ugyanakkor kívánatos volt ez a gyümölcs, és a kíváncsiság is ott élt az első emberpár szívében. Isten azt mondta, hogy nem ehettek arról a fáról, de a kert minden fájáról ehettek. A kísértő meg azt mondta, hogy ha esztek erről a fáról, ennek a gyümölcséből, olyanok lesztek, mint az Isten. Dönteni kellett, hogy Ádám és Éva bízik-e annyira Istenben, hogy nemet mondjanak a kísértésre, vagy pedig a kíváncsiság és a többre vágyás lesz-e bennük az erősebb. És itt volt a nagy lehetőség, hogy azt mondják, Isten megajándékozott minket rengeteg gyümölcsel itt a kertben, miért akarnánk pont ebben engedetlenek lenni vele szemben? Igen, ha ők akkor a győztes utat választották volna, akkor örömmel telhetett volna meg a szívük. Akik a református bibliaolvasó rend szerint olvassák az igét, tegnap az ószövetségi történetben egy ilyen kísértésről olvashattunk, amikor Józsefet a Potifár felesége rá akarja venni szexuális bűnre. És ő így felel József a kísértésre. Nézd, az én gazdámnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta mindenét. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mert te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? József itt nem a testi vágyat és kívánságot nézte, hanem arra az Istenre nézett, aki gazdagon megáldotta őt minden jóval. Ádám és Éva nem a gazdag Istenre nézett, aki a kert minden bőségét és gazdagságát nekik ajándékozta, hanem azt vizsgálták, hogy miből van nekik hiányuk. És a kísértés ezt jelenti, hogy a kísértő felcsillant valamit számunkra, ami kívánatos, és úgy tünteti fel nekünk, mintha abból nekünk hiányunk lenne. Hiába van meg mindenünk, ha a szomszédunknak zöldebb a kertje, vagy ha a kerítését egy-két centivel arrébb építette meg, akkor már is összeveszünk, vagy haragszunk az életőre. Vagy hiába van szép és jó autónk, ha a főnökünknek jobb kocsija van, akkor már ott van az irítség a szívünkben. Pedig örülhetnénk annak, ami a miénk, és nem kellene, hogy hiányérzetünk legyen. Azt látjuk, hogy az ismerősünk gyermeket többre viszi az életben, mint a mi gyermekünk, és akkor már is elégedetlenséggel vagyunk tele, hogy nekünk nem sikerült úgy nevelnünk a gyermekünket, mint annak a másik illetőnek. Vagy fiatalok látják, hogy az osztálytársuknak már van barátja vagy barátnője, ők pedig még nem járnak senkivel, és ezért gyorsan belemennek egy olyan kapcsolatba, aminek még nem volna itt az ideje. Sőt, keresztény fiatalok között az is előfordul, hogy ilyenkor egy félremagyarázott bibliai igével akarják igazolni a kapcsolatukat. Kedves testvérek, amíg mi egymással hasonlítgatjuk össze magunkat, addig nagyon erős a kísértés, hogy a vélt hiányainkat gyorsan kipótoljuk, pedig valójában nincs is hiányunk, csak mi úgy érezzük. Ha pedig ebből a kísértésből elégedetlenség és irítség lesz, akkor már is ott vagyunk, amit Jakab ír, A kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jézust is azzal próbálta kísérteni a sátán, hogy a világ minden gazdagságát ő neki adja, csak Jézus ne a mennyei atya előtt boruljon le, hanem ismerje el az ördög nagyságát. Jézus viszont győzött a kísértésben, és ő nekünk is győzelmet akar adni, és tud adni a kísértések között. Olyan sokféle kísértés ér bennünket, hogy lehetetlen lenne itt mindent felsorolni. De mindegyik kísértés arról szól, hogy Isten van-e életemben az első helyen, vagy a saját elgondolásomat részesítem előnyben. Ha reggel máshogy nem lenne időm az imádságra és az igeolvasásra, vajon fel tudnék-e kelni egy negyed órával előbb? És ilyenkor gyorsan elmagyarázzuk magunknak, hogy alvásra is szükségünk van, pihenésre, de vajon nem azért lett-e rövidebb az éjszakánk, mert este nem jól osztottuk be az időnket, és későn feküdtünk le. A sátán elbizonytalanít, hogy mi a fontosabb, a pihenés, vagy az Istennel töltött idő. Mindig könnyebb, a kényelmeset választani, a szórakoztatóbbat, a kedvünkre valót, és ritkábban választjuk azt, ami a lelkünket igazán erősíteni, az Istennel való kapcsolatunkat segíteni. És mivel magunktól nem sikerülne a kísértés közt állva maradni, nagyon is szükségünk van Jézus Krisztusra, aki a kísértések között mindig győzött, és ő azt szeretné, hogyha vele mi is győznénk. Isten az élet koronáját ígéri annak, aki a kísértések között ő rátekint, bölcsességet kér tőle, őt hívja segítségül, és vele győz. Ezért is írja itt Jakab apostol, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle kísértések közé estek, mert megerősödhettek a hitben, amikor a kísértésben a győzelmet élitek át. És igében volt egy ilyen mondat is, boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. A kísértést Isten úgy tekinti, mint egy próbát, amit ki kell állnunk, vagy mint egy vizsgát, amit le kell tennünk, amin át kell mennünk. És ezek a harcok, küzdelmek növelik a hitünket és erősítik a lelkünket. Könnyebb lenne, ha ki lehetne hagyni, ha ki lehetne ezeket iktatni, de szükségünk van ezekre. Ahogy a fejlődő gyermeknek sokat kell tanulnia, és tapasztalatokat kell szereznie, ahogy a sportolónak kell az edzés, ahogy a vizsgázónak szükséges a kemény tanulás és gyakorlás, úgy Isten sem kímél meg bennünket a próbáktól, a nehézségektől, a kísértésektől. Egyszer egy fiúcska figyelte, hogy hogyan bújik elő a lepke a bábból, hogy micsoda kínlódás árán szabadul meg attól a buroktól, amibe eddig be volt zárva. És megsajnálta a lepkét, és megpróbált segíteni neki, szétszette a báb burkát, és a lepke csak hamar kiszabadult. Igen ám, de a lepkének nem volt ereje arra, hogy repülni tudjon. Ezek az utolsó erőfeszítések edzették volna meg a szárnyát arra, hogy képes legyen repülni és szárnyalni. Hát most már a fiúcska is sajnálta, hogy rosszul avatkozott bele a lepke fejlődésébe, és ő okozta azt, hogy ez a lepke már nem repül. És Isten minket is beleenged a próbák és a kísértések közé, mert ezeken keresztül megerősíti a szívünket. De ilyenkor nem hagy magunkra, sőt, még segítségünkre is siet, ahogy Jézus Péternek mondta, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Imádkozott Jézus Péterért, nem megmentette a próbák és nehézségek és kísértések közül, hanem azok között imádkozott érte, és segítette, hogy megerősödjön a hite. Nem kímél meg a próbáktól, de azt ígéri nekünk, hogy boldogok leszünk, ha kitartunk a kísértés idején. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. És kedves testvérek, ez a boldogság sokkal több annál az örömnél, mint amikor valami az ölünkbe pottyan, és jól esik, hogy hozzájutottunk könnyen valamihez. Ez a boldogság annak a bizonyossága, hogy nem hiába küzdöttünk és harcoltunk, annak a bizonyossága, hogy mi az Isten oldalán állunk, és ő megkoronázza a hozzávaló hűségünket. Utólag úgy fogunk ezekre visszatekinteni, ezekre a nehéz időszakokra, hogy áldássá lettek számunkra, hogy győztesen jöhettünk ki belőlük. Amit itt a magyar Biblia fordítás koronának fordít, eredetileg azt a koszorút jelentette, amivel az akadályokat legyőző sportolót a végén megkoszorúzták, megkoronázták. És ugyanez a szó van abban az igében is, amit mindnyájan jól ismerünk, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Boldog ember az, aki Istentől kaphat ilyen koszorút koronát, mert Isten gazdagon megjutalmazza azokat, akik a kísértésben kitartanak. Ez a győzelem azután álhatatosságot eredményez. Még inkább ragaszkodunk ahhoz, hogy hűségesek maradjunk ahhoz az Úrhoz, aki győzelmet adott nekünk a kísértések között. Még inkább megtapasztaljuk azt, hogy Isten közel van hozzánk a legnehezebb időkben is, és ezért mi nem adjuk fel, nem csüggedünk el, nem esünk kétségbe, hanem tudunk akkor is hinni, bízni, reménykedni, amikor éppen egy próbán megyünk keresztül. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját. Miért is mondja tehát itt az apostol, hogy teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek? Mert tudjuk, hogy a mi hitünk próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ezt adja meg nekünk is, ami Urunk, az ő igéje és lelke által. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére fennállva énekeljük a 239. ének 5. versét. A 239. ének 5. versét énekeljük. Nagy harcban, ellenkezésben, te segélj meg, Istenem! helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Azt kértük az előbb, Urunk, ebben az énekben, hogyha kísértés jő, akkor védelmez minket, szent kezed megsegítsen. Mi sokszor kikerülnénk azokat az eseményeket, amelyek próbára teszik a hitünket. A könnyebbet választanánk, a szenvedések nélküli időket, amikor a csábítások, a kívánságok eltérítenének bennünket tőled, akkor adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben, hogy ne a bűn útját válasszuk, hanem hűségesek maradjunk hozzád, aki mindig hű vagy, és aki erőt adsz a nehézségek és a próbák között. Köszönjük, hogy azoknak, akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Ezt olyan sokszor megtapasztaltuk már. És ahogyan te, Jézus Krisztus, győztél a kísértések között, a sátán fölött, úgy bízhatunk mi is benned, és győzhetünk veled, a te erőddel, a te segítségeddel a kísértések között. Köszönjük, hogy nekünk semmiben sincs hiányunk. Ahogy a 23. Zsoltárban is énekeltük, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Valóban mindent megadtál, amire szükségünk van. E földi életben, és amire szükségünk van az üdvösséghez, az örök élethez. Őrizd meg attól, hogy önsajnálatba essünk, hogy irigység marcangolja a szívünket, hogy a keserűség meggyökerezzen bennünk. Óvj meg attól, hogy bűnné váljék a kísértés és a kívánság, hanem hadd tudjunk mindenkor hálaadással köszönetet mondani azért, amit kaptunk tőled. Imádkozunk azért, hogy ezen a nyáron is hadd tudjuk az időnket és a lehetőségeinket jól használni a veled való kapcsolat erősítésére. Még mindig sokan vannak, akik nem mertek kimozdulni otthonaikból, akiknek a számára ez a bezártság nagyon nehéz, és olyan jó lenne már, ha minden visszaállhatna egészen a megszokott életvitelbe. De Urunk, te tudod, hogy meddig kell ennek így lennie, és ezeket az időszakokat is a javunkra tudod fordítani. Légy az egyedül lévőkkel, a magányosokkal, a szomorkodókkal, azokkal, akik úgy érzik, hogy veszteség érte őket, vagy valamiből hiányuk van. Hadd lássák meg, hogy mi mindent kaptak tőled, és erősítsd az ő hitüket, szívüket reménységgel, hittel, rád néző bizalommal. Légy a betegekkel és azokkal, akik kórházban vagy otthon betegágyon hívják segítségül a te nevedet. Légy az ő gyógyítójuk, segítőjük, erősítőjük. És Urunk, ha valóban te úgy készíted, hogy ki is tudjunk mozdulni, és gyülekezeti hétvégén is együtt tudjunk lenni Mátraházán, akkor készíts el számunkra, hogy olyan igazi lelki közösségi alkalom lehessen majd a nyár folyamán, amikor közelebb kerülünk hozzád és egymáshoz. Hadd mondjuk el a most következő csendben is szívünk imádságát, hálaadását, kéréseit, vedd kedvesen a mi imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként 10 órakor tartunk istentiszteletet, és ezeket az istentiszteleteket mindaddig online is közvetítjük az interneten, amíg ez a járványhelyzet tart, hogy ne maradjon ki senki az ige alkalmából, az Isten tisztelet lehetőségéből. Csütörtök este 7 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, ez egyszerre személyes részvétellel is, és online közvetített módon is megvalósul, szeretettel hívjuk erre a testvéreket. Péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra lesz, ez most már személyes részvétellel. Péntek este 7 órakor a női kör alkalma online módon lesz megtartva. Keresztényi részvétel hirdetem halottainkat. Gombás Gábor 57 éves korában hunyt el, neki polgári temetése lesz pénteken délután 3 órakor. Vecsei Péter 60 éves korában hunyt el, az ő temetésének időpontját még nem tudjuk. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Ahogy már korábban hirdettük is, gyermektábort az idén nem tartunk, de a Mátraházai gyülekezeti hétvége meg lesz tartva korlátozott létszámmal. Július 23-tól 26-ig, csütörtöktől vasárnapig, most már ez is így egyértelmű vált ennek az időpontja. Néhányan visszamondták, hogy nem tudnak jönni, így most a felszabadult helyekre még lehet jelentkezni. A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy jövő vasárnap lesz az istentisztelet után az idén konfirmálóknak a kikérdezése. A konfirmálók szeptember 2. vasárnapján, szeptember 13-án tartják a konfirmációi ünnepét itt a templomban. El kellett halasztanunk őszre, de ezt a részét már most megtesszük. Istentisztelet után egy rövid megbeszélésre kérem, hogy a presbiter testvérek maradjanak együtt. Elküldtük a gyülekezeti levélben azoknak a tányéroknak a fényképét, amik itt maradtak nálunk az elmúlt évek során, szeretett vendégségek, egyéb alkalmak kapcsán, aki ráismert a tányérjára, az érte jöhet. Most az istentisztelet után is ki lesznek ezek a tányérok téve a parókia udvarán. Azért is biztatjuk a testvéreket, hogy, hogy jöjjenek érte ezekért a tányérokért, mert ha nem viszik el, akkor ezeket el fogjuk ajándékozni azok számára, akiknek viszont szükségük is van tányérra. Tehát nézzük meg, és ami a miénk, azt vigyük magunkkal. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végén. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 338. ének. A 338. ének így kezdődik: lelki próbáimban Jézus, légy velem. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.